Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója. Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matematikai feladatok is megoldhatók. Aztán bemutatunk néhány pszichológiai kísérletet, amelyek azt bizonyítják, hogy a tudat alattink irányít minket. Figyelmeztetnek a tudósok, nem mindegy, hogyan használjuk az illóolajakat. A vízben szülés ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos. Kamikáze robotkukás fogja megoldani az űrszemét problémáját. Megtalálták a legmélyebb kontinentális árkot, és egyedülálló régészeti program, láthatóak lesznek a Mohácsi csata hőseinek arcai. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először a vonalkód egyik feltalálójára emlékezünk. Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Lauer is közreműködött. 94 éves korában hunyt el a napokban az amerikai mérnök, aki sokat segített a vonalkód rendszerének elkészítésében. Lauer a vonalkódokból és számokból álló kódrendszer beolvasását végző szkennert is segített kidolgozni, amely talán fontosabb volt, mint maga a vonalkód. Az Európában használt kereskedelmi forgalomba kerülő vonalkód szabványa az úgynevezett GS1 kódolás. Ez azt jelenti, hogy az első három számjegy az országjel, magyarországi például az 599, a következő 2-7 számjegy a forgalmazót vagy a gyártó céget azonosítja, a fennmaradó számjegyek pedig magát a terméket és a kiszerelését. A 13. számjegy ellenőrző karakter. Az első vonalkód 1952-ben jelent meg, az azonban még nem úgy nézett ki, mint a mostaniak. A kiskereskedelmi forgalomba se azonnal kerültek be, a rendszer szabadalmaztatása után még 22 évet kellett erre várni. Az első termék, amelyet vonalkódról olvastak be, egy rágógumi volt, ezt az amerikai Troy kisvárosban húzták le. A vonalkód használatát itthon a már megszűnt Skála Budapest nagyáruház vezette be elsőként 1984-ben, majd az 1990-es évek óta az egész országban elterjedt. Jelenleg naponta 5 milliárd csippelés jelzi szerte a világban, ha a kiskereskedelmi forgalomban valahol azonosítanak egy vonalkódot. A rendszer érdekessége, hogy nem a fekete vonalak a lényegesek, a fehérek számítanak. Ezekről verődik vissza a leolvasó által kibocsátott impulzus, ezt látja tehát a gép. Egy általános vonalkód különféle zónákból áll. Az első az úgynevezett nyugalmi zóna, ezt követi a start karakter, egy vagy több adat karakter, aztán egy vagy több ellenőrző karakter, majd a stop karakter, és végül a hátsó nyugalmi zóna. A vonalkódok lehetnek fix hosszúságúak, vagy tetszőleges hosszúak is. A vonalkód ötlete egy egykori amerikai számítógépgyártó cég alkalmazott, Norman Woodland fejéből pattant ki. Már az 1950-es években kitalálta, hogyan működhetne a rendszer, ám egyedül nem tudta megvalósítani, George Lauer segítségére is szükség volt hozzá. Ő volt át a vonalkód egyik feltalálója, ráemlékeztünk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy másik technikai érdekesség, de már a jelenből. Levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója. Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét, egy hatüléses géppel sikerült 3 percig a levegőben maradni. A kanadai Vancouveri székhelyű Észak-Amerika legnagyobb hidroplán légitársasága beszámolója szerint a 750 lóerős hidroplánt Greg McDougall, a cég alapítója és elnöke vezette. Ma történelmet írtunk, egy újkor hajnalán vagyunk a repülés történetében. Ez a próba repülés az első lépés afelé, hogy a kizárólag elektromos hajtású repülőgépek kereskedelmi forgalomba kerülhessenek, mondta el McDougall. Egyébként több gyártó is dolgozik kizárólag elektromos hajtású repülőgépek kifejlesztésén. A júniusi párizsi légi bemutatón bemutattak már egy 9-üléses elektromos repülőgépet, amelynek első útját jövőre tervezik. A folytatásban pedig maradunk még a technika világában. Itt az alkalmazás, amellyel bonyolultabb matek feladatok is megoldhatóak, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a zsenik uralják a káoszt, hogy hogyan, az rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matek feladatok is megoldhatóak, ezt tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Az új applikáció a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult matek egyenleteket. Az app el is magyarázza, hogy mit és hogyan kell csinálni. Bár az okostelefonokon is találhatóak kalkulátorok, illetve ilyen alkalmazások is letölthetőek, ezek csupán alapvető számításokra használhatóak. A bonyolult feladatokat nem képesek megoldani. Az egyik fejlesztő cég új programján viszont ezek sem fognak ki. Az alkalmazás érdekessége, hogy a mesterséges intelligenciát is beveti, hogy a komplex egyenleteket megoldja. A program a mobillal beírt számokkal és a papírlapról beszkennelt feladatokkal is elboldogul. Emellett egy rajzolós mező is került bele, ahol a felhasználó az ujjával írhatja le a megoldandó példát. A cég úgy készítette az alkalmazást, hogy a megoldáshoz vezető utat is bemutassa, így tehát nem csak arra jó, hogy valaki gyorsan túl legyen a házi feladaton. Ha a felhasználó igényli, az app az egyenlethez tartozó videókat is keres, amelyeket a példa alatt mutat meg a felhasználónak. A fejlesztés angolul és németül is tud, a magyar viszont hiányzik belőle. Az applikáció táblagépeken is működik, ingyenes, de nem minden rendszeren fut. Megjelent tehát egy nagyon hasznos alkalmazás, amellyel bonyolultabb matematikai feladatok is megoldhatóak. A következő témánk pedig arról szól, hogy a zsenik uralják a káoszt. Mark Twain író, Thomas Edison feltaláló, Steve Jobs az okostelefon feltalálója, és Albert Einstein fizikus-matematikus irodájában, akár csak a legtöbb zseninél, hihetetlen káosz uralkodott. A szakértők szerint az emberek sokkal hatékonyabbak akkor, ha az íróasztaluk átlátható, és minden rendben van körülöttük. Azonban ez a feltételezés továbbra is kérdéseket von maga után, és egyáltalán nem bizonyított, hogy rend szükséges-e a hatékonysághoz. A Minnesota-i Egyetem kutatói azzal kapcsolatosan végeztek kutatást, hogy az emberek mennyire hatékonyak egy rendezett munkakörnyezetben, és mennyire egy olyanban, ahol káosz uralkodik körülöttük. A rendetlen környezetben pontosan ugyanannyi jó ötlet született, mint egy rendes, átlátható környezetben. Viszont, amikor konkrét vizsgálatot folytattak a helyszínen a szakértők, kiderült, hogy a káoszban dolgozók sokkal értékesebb ötletekkel rukkoltak elő, hatékonyabbak és produktívabbak. A tény, hogy a káosz és a zűrzavar szükséges lenne, nem lenne egyáltalán abszurd gondolat, ha a legtöbb embert gyerekkora óta nem nevelték volna a rendbetartására. Hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy mennyi időt és erőfeszítést elvesz a rendcsinálás. Nem gondolunk arra, hogy ezt az időt produktív munkára is lehetne használni, állítják a szakértők. Eric Abrahamson és David Friedman. A rendezett munkakörülmények és a tiszta iroda ötlete a 20. századtól lett követelmény. Az elfoglalt és igazán okos embereknek soha nem volt fontos, hogy rend legyen körülöttük. Ha az asztalon lévő káosz a fejben lévő káoszra utal, akkor mit jelent az üres asztal? Fogalmazta meg a kérdést Albert Einstein. Thomas Edison pedig, aki egy hihetetlenül rendetlen asztal tulajdonosa volt, teljes mértékben egyetértett vele. Nem kell tehát kétségbe esni, hogyha káosz uralkodik valakinek az íróasztalán, lehet, hogy az pont a kreativitás jele. Ami pedig a folytatást illeti, olyan pszichológiai kísérleteket mutatunk be, amelyek azt bizonyítják, hogy a tudat alattink irányít minket. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jöjjön tehát néhány pszichológiai kísérlet, amely azt bizonyítja, hogy a tudat alattink irányít minket. Az első a zongora lépcső. Az egyik német autógyár szerette volna bebizonyítani, hogy az emberek jobbá tehetőek, ha a mindennapos, unalmas feladatokat mókásabbá tesszük. Ezt a kísérletet Stockholmban végezték. Zenélő billentyűkre cserélték a lépcsőket egy metróállomáson. Arra voltak kíváncsiak, hogy rá tudják-e venni az embereket, hogy az egészségesebb megoldást válasszák a mozgó lépcső helyett. Az eredmény? Aznap az emberek 66%-a inkább a zenélő lépcsőt választotta. Elvégre a szívünk mélyén mind gyerekek vagyunk. aztán hegedűs a metróban. Joshua Bell hegedűművész kiállt egy washingtoni metróállomásra hegedülni. 45 percig játszott, 6 klasszikus számot adott elő az 1713-ban készült Stradivári hegedűjén. A több ezer járókelőből csak 6-an álltak meghallgatni. 20-an pedig dobtak neki néhány pénzt, de megállás nélkül tovább mentek. Néhány gyerek ugyan megállt volna hallgatni, de a szüleik tovább vonszolták őket. Bell 32 dollárt, 9000 forintot gyűjtött össze. 3 nappal korábban a Bostoni Symphony Hallban játszott, ahol egy-egy 100 dollárba, vagyis átszámítva 27000 forintba került. A kísérlet megmutatta, hogy mennyit számít a környezet, a tálalás, abban, hogy hogyan értékelünk valamit. Aztán itt a karambol kísérlet. A Loptus és Palmer pszichológusok 1974-es karambol kísérlete azt akarta bizonyítani, hogy a kérdések megfogalmazása befolyásolja, hogy a résztvevők hogyan emlékeznek vissza bizonyos eseményekre. Az alanyoknak diaképeket vetítettek egy karambolról. Ezután több csoportra osztották őket, és a balesetet okozó autó sebességéről kaptak kérdést más-más megfogalmazással. Például a karambolt okozó autó mekkora sebességgel csapódott, ütközött, koccant a másik autónak. Az eredmény szerint a választ befolyásolta, hogy a kérdés hogy volt megfogalmazva. Azok, akiknek a becsapódott szó szerepelt a kérdésben, sokkal magasabbra becsülték a kocsi sebességét, mint azok, akiknél csak a koccant szó szerepelt. A következő a füstelteli szoba kísérlete. A résztvevőket megkérték, hogy üljenek le egy asztalhoz és töltsenek ki egy kérdőívet. Eközben a szobába füstöt engedtek. Az alanyok 75%-a azonnal kiment a szobából, hogy szóljon valakinek a füst miatt. Ezután a következő csoportba beültettek két színészt, akiknek azt mondták, hogy viselkedjenek úgy, mintha nem történt volna semmi. Ekkor a kísérleti alanyoknak csupán 10%-a állt fel a füst hatására, hogy cselekedjen. 10 emberből 9 zavartalanul folytatta a munkát akkor is, amikor már csípte a füst a szemüket. A kísérlet jól megmutatta, hogy az emberek lassan vagy egyáltalán nem reagálnak a vészhelyzetekre, ha vannak köztük passzív egyének. És végül jöjjön a híres Milgram kísérlet. Ezt a kísérletet 1961-ben végezte el Stanley Milgram pszichológus. A kísérlet alanyainak azt mondták, hogy ők tanárok, akik egy elektromos szerkezetet irányítanak. Az eszközzel áramütést mérhetnek a másik szobában, a számukra láthatatlanul elhelyezett tanulóra valahányszor helytelen választ ad. A tanulók, akik szándékosan rossz válaszokat adtak, úgy tettek, mintha a mímelt áramütések hatására fájdalmat élnének át. Az áramütés erősségét minden rossz válasznál növelték. Bár a kísérleti alanyok egy idő után általában szóvá tették ellenérzésüket, a legtöbben folytatták az áramütéseket, ha egy felettesként fellépő személy erre bíztatta őket. Az alanyok 65%-a elment egészen a nagy dózisig is. A kísérlet eredménye, hogy a legtöbb ember valószínűleg követi a felettesei parancsait akkor is, ha ez hátrányos mások számára. Ennyi tehát az elgondolkodtató pszichológiai kísérletekről. A folytatásban pedig az orvostudomány egy másik aspektusa következik. Figyelmeztetnek a tudósok, nem mindegy, hogy hogyan használjuk az illóolajokat, és szó lesz arról is, hogy a vízben szülés ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy figyelmeztetnek a tudósok, nem mindegy, hogyan használjuk az illóolajokat. A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az eszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani. Az ugyanis komoly mérgezést okozhat, főként a gyerekeknél. Hogy az eszenciális illóolajoknak nagyon finom az illatuk, afelől semmi kétség, elfogyasztani azonban már sokkal kevésbé ajánlott azokat. Az eszenciális illóolaj olyan alacsony hőmérsékleten elpárolgó kémiai vegyület, amelyet desztillációval nyernek ki a növényekből. A lényege, ahogy a neve is utal rá, hogy a növény eszenciáját tartalmazza, emiatt pedig nagyon kellemes az illata. Ezeket általában parfümökben, szappanokban és füstölőkben találhatjuk meg, de az aromaterápiás kezelés során is ezt használhatják, ami segít ellazítani és megnyugtatni az idegrendszert. Ugyanakkor vannak olyan gyártók, amelyek azt mondják, ezek az olajok szájon át is alkalmazhatók. A kutatások szerint azonban az ilyen alkalmazás komoly mérgezéshez vezethet, már egészen kis mennyiség elfogyasztása esetén is. A gyerekeknél mindez életveszélyes is lehet. A hatását tekintve okozhat hányingert, megzavarhatja a központi idegrendszer működését, bezavarhat a hormon működésbe. Ez utóbbi például a teafaolaj és a levendulaolaj ilyen jellegű használatakor is előfordulhat. Ezek ugyanis olyan vegyületeket tartalmaznak, amelyek az ösztrogént utánozzák és legátolják a tesztoszteronokat. Fontos tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan használjuk ezeket a szereket, nem szabad elfogyasztani, csak külsőleg javasolt az alkalmazás. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. A vízben szülés ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos. A Michigani Egyetem kutatói 397 vízben szülést és 2025 hagyományos szárazon szülést elemeztek tanulmányukhoz, de semmilyen különbséget nem találtak az újszülöttek biztonsága szempontjából. A szülés utáni vérzés aránya is hasonló volt mindkét csoportban. A vízben szülésnél az újszülött a kádból való kiemelés után veszi az első lélegzetét. Addig a tüdejét víz tölti meg, amely akkor távozik, amikor a gyerek levegőre kerül és lélegezni kezd. Addig a köldökzsinóron keresztül kap oxigént. Fontos, hogy az újszülöttet nem szabad visszameríteni a vízbe. A Michigani Egyetem kórházában a vízben született csecsemőket szinte azonnal kiveszik, és az orvosok nagyon vigyáznak, hogy nehogy ismét alámerüljenek. A tanulmány szerint, ha a megfelelő technikával csinálják, a vízben szülés tapasztalatai nagyon jók, ezért több intézménynek kellene felkínálnia a kismamáknak a vízben szülést a megfelelő szabályok bevezetésével. Továbbá több kutatást kellene végezni, hogy megértsék a vízben szülőnők elégedettségének okait. Egy új tanulmány szerint tehát a vízben szülés ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos. Erről hallottak az elmúlt percekben, a folytatásban pedig irány az űr, kamikáze robotkukás fogja megoldani az űrszemét problémáját. Érdekes és előremutató a téma. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy kamikáze robotkukás fogja megoldani az űrszemét problémáját. Az emberek az űrkorszak felvíradása óta több ezer műholdat állítottak föld körüli pályára. Ebből jelenleg 3000 használaton kívüli egység, megszámálhatatlan mennyiségű rakétából származó darabka, elkallódott eszközök, szerszámok, egy kesztyű, egy kamera, egy spatula, bizony ott kering a bolygónk körül, lassan a Szaturnusz gyűrűihez hasonló jelenséget alkotva. A tárgyak egy elenyésző része ugyan elég az atmoszférában, de az űrszemét mennyisége, amely a Föld körüli alacsony pályán 200 és 2000 km magasság közötti térben kering, mára nem csak teoretikus problémát, hanem komoly fenyegetést jelent a műholdak, a nemzetközi űrállomás vagy jövőbeni űrutazók számára. Az akár 20 000 km/órás sebességgel száguldó, több tonnás fémek hatalmas károkozásra képesek, de ez csak az egyik fele a problémának. Ha két nagyobb darab ilyen sebességgel egymásnak csapódik, az ütközés erejétől egészen kicsi, akár lövedék vagy homok méretű szemcsékre eshetnek szét, melyek ellen még nehezebb védekezni. Radarral végzett megfigyelések szerint hozzávetőlegesen 500 000 darabka kering odakint, ebből 23 010 cm-nél nagyobb. A probléma megoldását hátráltatja a jogi szabályozásokon való vita. Igaz ugyan, hogy a világűrszerződés kimondja, hogy az űreszközt regisztráló ország a felelős az eszközért és az általa okozott károkért, azonban a kisméretű szemétdarabokról már lehetetlenség eldönteni, hogy kihez is tartozik valójában. Jó hír azonban, hogy a nemzetek már felismerték, hogy ez bizony közös probléma, ami közös megoldást igényel, és sokféle ötlet született a szemét eltávolítására. Van, aki lézerrel lökné a bolygó felé a tárgyakat. Japán egy 6 focipálya hosszúságú elektronikus űrostorral, de bevetnének mágneseket vagy hálókat is. Egy dologban azonban az összes elképzelés egyezik, a Föld atmoszférájában való elégetés a legkézenfekvőbb megoldás. Ez a lényege a Clear Space 1 missziónak is, amelyet az Európai űrügynökség indít 2025-ben, és ez lett az első működő űrbeli szemétszedési akció. A projekt során a négykarú próbarobot megragadja a kiszemelt tárgyat, az űrügynökség adapterének még 2013-ban hátrahagyott felső részét, amely viszonylag kicsi, egy tonnás mérete miatt ideális alany a kísérlethez, majd magához húzva elindul vele a Föld atmoszférája felé, ahol mindketten elégnek. A hatása egy darab űrszemét eltávolításának ugyan nem sok, a teszt valódi célja azonban annak a bizonyítása, hogy a megoldás működőképes, és ez kitaposhatja az utat más, kevésbé pazarló akciók indítása előtt. A terv még egyébként 2014-ben megfogalmazódott az Európai űrügynökség kutatóinak a fejében. Az akkori elképzelés szerint a Clear Space 2018-ban indult volna egy Jumbo Jetről kilőve. A missziót kicsit elnapolták, de a tudósok szerint tovább már nem várhat az emberiség a kivitelezéssel, főleg, hogy közeledik a műholdrajzás korszaka. Ma körülbelül 2000 működő és 3000 használaton kívüli műhold kering az űrben, és az elkövetkező években ez a szám hatalmas mértékben növekszik majd, mivel több száz vagy több ezer műholdból álló megakonstellációk pályára állítását tervezik. Az egyre több ország által fontolóra vett saját űrállomás lehetséges megvalósításával együtt valóban rendkívüli mértékben megszaporodhatnak az űrben keringő eszközök, szinte már dugókat okozva az egyébként hatalmas űrsztrádán. Márpedig a legkisebb szemétdarab is károkat tehet a felszerelésben, mint ahogy arra már sokszor volt példa a nemzetközi űrállomás esetében. A Clear Space kamikáze robotjára így nagy szükség lehet, nem válik feleslegessé az áldozat, amit hoz a tiszta űr érdekében. Kamikáze robotkukás fogja tehát megoldani az űrszemét problémáját, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy egyedülálló régészeti program következik rövidesen, láthatóak lesznek a Mohácsi csata hőseinek arcai. Előtte azonban még arról is hallhatnak, hogy megtalálták a legmélyebb kontinentális árkot, hogy melyik ez, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megtalálták a legmélyebb kontinentális árkot, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A Föld legmélyebb szárazföldi kontinentális árkát találták meg a kelet-antarktiszi Denman Gletscher alatt. A jégelteli kanyon 3,5 kilométerre hatol a tengerszint alá. A felfedezést a fehér kontinensről készült új térkép mutatja be, amely példátlan részletességgel tárja fel a jégtakaró alatti talaj alakját. A térképet az Amerikai Geofizikai Társaság konferenciáján mutatták be, ezzel egy időben jelent meg az egyik szaklap friss számában. Radarokkal évtizedeken át járták az Antarktiszt, hogy mikrohullámú jelek segítségével a jég alá pillantsanak, és kitapogassák a mélyben fekvő kőzetek formáját. Azonban továbbra is hatalmas területek maradtak, amelyekről alig vagy semmilyen adat sincs. A legújabb felmérésnél a tömegmegmaradás törvényét használták a tudósok. Ha tudják, mennyi jég jut be egy szűk völgybe és milyen gyorsan folyik, akkor a jég mennyisége kiszámolható, ebből pedig képet lehet nyerni arról, hogy milyen mély és mennyire egyenetlen a völgy talaja. A 20 km széles Denman Gletscher esetében a számítások azt mutatták, hogy a jég több mint 3500 méterrel a tengerszint alá nyúlik. Az óceáni árkok egyébként mélyebbek, ám ez a legmélyebb szárazföldi kanyon. Vannak ugyan magasabb falú kanyonok, mint például a kínai Grand Canyon, de ezek alja a tengerszint felett van, mondták el a kutatók. A Föld legmélyebb szárazföldi kontinentális árka után, amely a kelet-antarktiszi Denman Gletscher alatt található, jöjjön egy egyedülálló régészeti program, láthatóak lesznek a Mohácsi csata hőseinek arcai. Különleges munka kezdődött 2019. decemberében a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél. Antropológusok és régészek a következő 5 évben nem csak tudományos vizsgálatot végeznek, hanem olyan részleteket is feltárnak a Mohácsi csatában elhunyt hős katonákról, mint azok magassága vagy kora, de a modern eljárásoknak köszönhetően rekonstruálják az arcukat is. A tömegsírok feltárásának végső célja kettős. Egyrészt létrehoznak a kutatási anyagból egy interaktív kiállítást, másrészt fontos feladat, hogy a hős katonák fél évezreddel a csatát követően méltó módon kapják meg a végtisztességet. Az utóbbit szolgálja majd egy katonai temető létrehozása. A régészeti feltárás mellett antropológiai vizsgálatnak is alávetik a maradványokat. A csontokat vizsgálva ugyanis meg tudják állapítani, hogy ezek az emberek pontosan honnan, melyik településről származtak, hány évesek voltak a haláluk pillanatában, milyen esetleges betegségekben szenvedtek és milyen társadalmi státuszban éltek. Néhány év múlva azt is pontosan láthatjuk, hogy milyen volt a mohácsi hősök külseje, hiszen a koponyacsontokról arcrekonstrukciók is készülnek. Emellett a DNS mintáknak köszönhetően arra is fény derülhet, hogy az eltemetett embereknek élnek-e leszármazottaik, akiket a szakemberek akár név szerint is meg tudnak majd keresni. Nem véletlen, hogy egy ilyen szintű tudományos kutatás Európa szerte egyedülállónak számít. A kutatók már felnyitották a legkisebb sírban található felső csontréteget, ám azok beható vizsgálata még nem kezdődött el. A régészek és antropológusok csak akkor tudnak az érdemi munkába belekezdeni, amikor azt az időjárás megengedi. A feltárás plusz látványosságként épül majd be az emlékhely mindennapjaiba, mert a régészek egy időben dolgoznak majd az odaérkező látogatókkal. Az egyedülálló régészeti program keretében láthatóak lesznek a mohácsi csata hőseinek arcai, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!